Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután földgömb rovat. Ézsiás Tamás a telefonon a másik végén, aki geológus, érdeklődési kör a természettudományos ismeretterjesztés, és talán a vonatutazás, ezt majd csak kérdezem tőle, ujgurisztán muszlim helyzet Kínában, a cikk nagyon komoly. Honnan induljunk? 3 éve volt, ugye, amikor ezt a, mit mondott, brutális vonatutat bevállalta?
Igen, három éve Kínában laktam, még egy barátommal, tanultunk kint, egyetemre jártunk, és a szemeszter végén úgy döntöttünk, hogy nem a szokványos repülőúton megyünk haza Magyarországra a nyári szünetben, hanem vonattal keresztül utazunk Kínán, közben átmegyünk Kirgizisztánba, azt megnézzük azt az országot, és utána repülőúton megyünk majd haza. Igazából ez volt a kalandnak az apropója, amin elkezdődött ez a vonatút.
Hát akkor azt is tudták nagyjából, hogy ez hány nap vonat, ugye? Vagy hány kilométer?
Abszolút. Mikor megvettük a vonatjegyeket, már akkor tudtuk, hogy ez minimum 2 nap lesz, még akkor is, hogyha azok a vonatok 300 km/órás átlagsebességgel haladnak, de többször át kellett állni, mert utána nagyon-nagyon sokszor belefutottunk ilyen rendőri ellenőrzésekbe, akkor utána vonatcserékre köteleztek minket, szóval
vodkára.
Nem volt egy egyszerű
mint a régi vízben.
Út, igen. Ja, pontosan.
Jó, szóval ujgurok, ugye kezdjük akkor innen, mert ugye a cikk is valahol innen indul. Hol járunk? Belső Ázsia, ugye? Csak ugye el tudjuk helyezni magunkat a térképen.
Belső Ázsia közepén található Ujgurisztán, kínai nevén Xinjiang, ugyanis Kínának egy része, tulajdonképpen a legnagyobb tartománya. Egy ilyen Franciaország nagyságú területet kell elképzelni, egy félsivatagos-sivatagos táj, nem egy szemedgyönyör kötető vidék tulajdonképpen, hogyha a háttérsztorikat ismeri az ember, akkor lesz igazából színes ez a vidék, de önmagában nem egy szép látványt nyújtó tartomány, hatalmas taklamakánnal.
Ürümqi a főváros? Azt jól olvastam? Ürümqi, így ejtik?
Ürümqi, igen. Kínaiul Ürümqi.
És ez a Sejemút, ugye? Egy fontos állomása, gócpontja.
A Sejemútnak egy nagyon fontos állomása volt, igen. Itt álltak meg a karavánok, hogy erőt gyűjtsenek a taklamakának a megkerüléséhez, vagy pedig a Tiensának és a himalájai hágóknak a megmászásához.
Hát mind a kettő,
takoltak élelemmel,
mind a kettő komoly nehézség. Most pedig szén, olaj és földgáz vagyon van, ugye, a felszín alatt?
A legnagyobb értéke ennek a területnek, igen. Meg egy elég komoly mezőgazdasági része is Kínának. De döntően igen, a szén és olaj vagyon az, ami értékessé teszi Kína szempontjából.
Azt írja a cikkben, hogy azért nem könnyű ujgurnak lenni ezen a vidéken Kínában, ugye? Tehát az ujgur-kínai viszony, ez nagyon szofisztikált, bonyolult, nehéz.
Nagyon faramúci, igen, mert semmilyen tekintetben nem hasonlít egymásra a két nemzet, se vallási tekintetben, se rassz tekintetében, se kultúra tekintetében, vagy mondjuk eredet történet tekintetében. Semmi különbség, vagy semmi azonosság nincsen tulajdonképpen a két nemzet között. Egyszerűen a kínai hatalom bekebelezte ezt a területet, és erőszakosan tartja a keze alatt. Nyilván az ásványkincsek meg a geopolitikai helyzete miatt van egy olyan értékes értéke, vagy egy ereje ennek a ujgurisztáni területnek.
De a lenézés szó szerepel a cikkben, azt megmagyaráznád?
Hát azt úgy tudnám legjobban érzékeltetni, hogy mikor kint tanultam, akkor nagyon jóba voltam egy kazak sráccal, és ővele beszélgettem, és megkérdezte ez a srác, hogy én szeretem a kínaiakat. És mondtam, hogy természetesen nincsen velük semmi bajom, sőt, nagyon kedvesek, segítőkészek, mindig oda jönnek fényképeket készíteni, szóval inkább ilyen bohókásak, és megkérdeztem, hogy ő ezt hogy látja. És azt mondta, hogy igazándiból nem, mert hiába kazak származású, ugye a külseje, az inkább hasonlít egy ujgurhoz, egy belső ázsiai arthoz.
Ez inkább mongol, ugye?
Igen. Hát ahhoz tudnánk, igen, hasonlítani, igen.
Egyszerűsítve.
És, és azt mondta, hogy bármikor bemegy a hivatalokba, vagy a boltokba, akkor egy általános nem törődömség lenézés fogadja, mivel azt hiszik zsigerből, hogy ujgur származású. Úgyhogy számára egy kicsikét nehezebb volt ez a helyzet, mint mondjuk nekem, európainak.
Na akkor, ha már eredet történet, ugye, ezt említetted az előbb, akkor nézzük ezt a magyar ujgur rokonságot, barátságot, testvériséget, Kőrösi Csomát. Egy picit mesélsz erről?
Én egy olyan mondát hallottam még, én Nanjing városában éltem, ez Shanghai-tól egy 400 kilométerre nyugatra található nagyobb város, és ott is rengeteg ujgur étterem van például, és a barátaim előszettettel jártunk oda, és ott elegyettem szóba az egyik kifőzés srácsal, és ő magyarázta, hogy hát, hogyha magyar vagyok, akkor tudtam-e azt, hogy igazándiból mi egy nép vagyunk, mert hogy van egy olyan ujgur monda, hogy 7 testvér élt a sztyeppei vidéken, és mikor elfogyott arról a területről a fű, és az állatokat nem tudták etetni, akkor az egyik testvér, a 7., a legkisebb, az úgy döntött, hogy elindul, felfedezi a világot, nagyobb legelőket keresve, és majd, hogyha megtalálta az ideális helyet, akkor majd visszajön majd a többiekért, és elvezeti őket az új hazába, és állítólag ez a testvér az embereivel, ők voltak a magyarok, és azóta várják, hogy visszatérjen.
Valaki visszajöjjön, igen, csak túl messze vannak. Ez hány kilométer légvonalban?
Magyarországhoz
képest? Igen.
Hát olyan 8000.
Uh-huh. Na csak úgy el tudjuk úgy helyezni magunknak ezt a távolságot. Csak hogy ez indokolja, hogy nem szaladtak vissza akkor a többiekért. Jó, akkor a magyarokat ott szeretik, ugye? Tehát ezek szerint akkor van egy ilyen barátságosság a részükről.
Az ujgurok részéről, megmondom őszintén, annyira nem tudom ezt alátámasztani.
Ja, azt hittem,
mivel nem nagyon tudtam velük rendesen beszélgetni. Van egy olyan fajta, egy ilyen kontroll ugye a kínai elnyomás miatt, hogy nem nagyon nyílnak meg így az elejétől fogva. Szóval inkább, hogyha üzletelnek, akkor azt nagyon gyorsan le akarják tudni. Igen, mit kérsz? Ez ennyibe kerül, szebbusz, viszlát.
Ja, nincs
tudtam velük így ott azon a helyen így kommunikálni, de hogyha átmegyünk mondjuk Kirgizisztánba vagy Kazaksztánba, ott abszolút, ott puskás, paplaci, mindent tudnak. Ikarusz busz, szóval...
Ja, megvannak ezek az ikonikus történelmi jegyeink vagy emlékeink. Az a szöges, botos, rendőrféle, katonaféle, meg elég sok ilyen erőszakszervi hivatalnok látszik a képeiden, vagy a képeken. Az a szöges, botos ember az elég csúnyán fest. Az nem tudom, az rendőr volt, vagy katona?
Tizedekben járva grosszálnak a rendfenntartók az utcákon, főleg a nagyobb kereskedelmi vagy közlekedési csomópontok körül.
De ők kínaiak, ugye?
Bazár. Ezek csak kínai állampolgárok lehetnek, tehát más etnikumból jövő az kizárt, hogy beálljon ilyen sorba. Szóval hithű kínai kommunista állampolgárnak kell e tekintetben lenni. És igen, tizedekben járnak. A nagyobb helyeken ott felállítanak különböző ilyen őrpontokat, úgymond, vagy hát ilyen rohamkocsikkal állnak be az utcasarkokon, és hát vigyáznak a rendre.
Nem tudom, ez mindenhol így általános egyébként Kína területén, de ugye az a cikkben is benne van több helyen is, hogy az ujgurok nagyon harcias nép volt bármikor a történelmük során.
Ugye? Abszolút, de ez egyébként nem is meglepő, hiszen ez egy elég, hát hogy mondjam, hát nyilván a fontosságából adódóan minden nép, környező nép szerette volna uralma alá tenni ezt a területet, úgyhogy egyértelmű, hogy az ott lévőeknek harcolniuk kellett ahhoz, hogy függetlenek legyenek, és azt csinálhassák, amit valójában szeretnének. Folyamatos volt egyfajta presszió a környező népek által, meg ugye elnyomások által, úgyhogy nekik ez a vérükben van. Körülbelül olyan, úgy tudnám ezt hasonlítani, mint mondjuk egy ilyen szír helyzetet, vagy kurd helyzetet, hogy egy extrém fontos földrajzi központon helyezkedik el az a terület, ahol ezek az emberek laknak, és muszáj harciasnak lenni, és keménynek lenni, hogy túléljenek.
Mi az ő jövőképük?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, úgyhogy ezt nem is tudnék igazából belemenni, de én úgy gondolom, hogy amit most ugye behoztak állami pontrendszert a kínaiak, ugye amikor az állampolgárokat külön-külön pontokkal...
Az osztályozás, ugye?
Igen, igen, abszolút. Hát ez szerintem ez még jobban megnehezíti az életüket. Nem látok túl sok pozitív dolgot az ő tekintetükben, csak azt, hogy elfogadják valamilyen szinten ezt a helyzetet, és szerintem egy ilyen underground mozgalommal folyamatosan egyfajta passzív ellenállásban vannak. Ez egy ilyen sakmat helyzet, én úgy látom, főleg ahogy a digitalizált diktatúra egyre inkább.
Jaj, de hogy jó, pont ezt akartam, csak nem akartam közül, az a digitalizáció milyen érdekes, mert jön ez az arcfelismerő rendszer, hogy mindenkit felismerünk ugye arcról, meg ez a pontszám hozzá adódik, tehát magyarul bárki bármikor fölismerhető lesz, és rögtön ott van mellette a pontszám is, hogy ki fia borja, ujgur vagy türk vagy magyar vagy bárki, ugye? Ez egy hihetetlen lehetőség, fegyver, hatalommal való visszaélésre is esélyt adó jövőkép, ha így az ember ezt így innen néz, és ezeket a híreket olvassa. A világot meg ez az egész úgy nem nagyon érdekli, ugye? Hát sok ilyen helyszín van, vagy helyzet van, ez is
hát
egy.
Hát az utóbbi időben egyre több hír jött föl, ugye ezekkel az úgynevezett átnevelő táborokkal kapcsolatban, amiket ugye előtte a kínai kormány az nagy erőket titkolt, majd utána egyfajta ilyen beismerő, de mégis hazugságokkal ferdített közleményekkel így végül is elismert, hogy léteznek ilyen táborok. Ugye ez arról szól, hogy a nem rendszerszerűen vagy rendszerkövetően élő ujgur lakosságot, azt, vagy hát azokból a felforgató elemeket összegyűjtik, és egyfajta ilyen koncentrációs táborba összegyűjtik őket, és akkor ott kommunistává nevelik.
Jobb belátásra igyekeznek bírni őket.
Igen. Ez mostanában elég nagy portka volt így az utóbbi időben, de most sajnos, ez a vírus helyzet most inkább jobban érdekli az embereket.
Ezt is akartam kérdezni, hogy mondjuk egy ilyen helyen, mondjuk Ujgurisztánban, ott mit lehet tudni erről az egész?
Mármint a vírusról?
Tragédiáról, igen, vagy tragikus helyzetről. Kerestem a jó kifejezést, nincs rá jó szó.
Őszintén szóval nem tudom, mert az én kínai barátaim, ők a keleti oldalon laknak, velük tartottam a kapcsolatot, nem tudok pontosan, igazából csak egy ilyen az általános helyzetről tudnék így mesélni, hogy akkor, mikor ott voltam, akkor mekkora különbség volt mondjuk egy keleti országrész, meg egy nyugati, egy ujgur városi higiéniai körülményeket, ilyen általános körülményeket, hogy összeállítunk, és már akkor nagy különbség van, mondjuk úgy érzékeltessük, hogy mondjuk egy Ausztria és Moldova, vagy hogy mondjam, hogy már ott is van különbség, és nyilván egy kínai nagyváros sose volt mondjuk olyan tiszta, mint Bécs például. Igen. Tehát úgy gondolom, hogy sok, főleg egyébként, hogyha a börtönökben mondjuk össze vannak zárva, vagy ezekben az átnevelő táborokban össze vannak zárva több tízezren, az meg aztán egy hatalmas gószpont tud lenni. Úgyhogy elképzelni se tudom, hogy pontosan mi történik, de nyilván nem szeretnék a találgatásaimmal még nagyobb bajt elindítani.
Tamás, még egy perce vissza az alapszakmához. Én azt mondtam, hogy így mutattam, hogy geológus vagy, és volt egy fél mondatod az elején, hogy hát ugye a sztori úgy igazából nem izgalmas, ha körbenéz az ember, sőt, hát ez lehet, hogy elég szomorú kép, vagy nem izgalmas kép, de hát ismerni kell a hátteret, ott volt egy ilyen fél mondatod. Szóval geológusként úgy igazából téged ebben a területben, vagy ezen a területen mi izgatott, vagy mi érdekelt legjobban?
Engem tulajdonképpen az, hogy néz ki egy olyan félsivatagos táj, ami a nehézipar és a bányászat teljesen fölforgat. Nekem ez egy rendkívül izgalmas tézis tulajdonképpen, hogy hogyan alakítja át az ember a tájat. Nyilván az én szakmám is egy kicsikét álszent, mert papolhatunk arról, hogy hogyan védjük meg a környezetünket, de egy geológus tulajdonképpen...
Közben meg azt keressük, hogy mi van a mélyben. Igen,
a kitermelésért felelős kutató, igen. Tehát ez egy kicsikét álszent dolog. Nekem ez volt az egyik nagyon-nagyon érdekes dolog, és igazándiból az ilyen utazásoknál én inkább a különböző etnikumoknak az élete az, ami igazából érdekel, és hogy hogyan éleszkednek be ezek az adott tájba. Úgyhogy egy ilyen nagyon nagy massza volt, meg nekem egy nagy álmom volt, hogy oda el tudjak menni minden tekintetben.
Hát főleg így a vonattal kombinálva az így lehetett, ez igazán
autentikus volt.
Teljes és izgalmas, igen, és hiteles. Nagyon szépen köszönöm, Ujgurisztán muszlim helyzet Kínában, Ézsiás Tamással beszélgettem, aki geológus, és a Földgömb magazin legfrissebb március-áprilisi dupla számát érdemes majd fellapozni. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, jó munkát neked.
Köszönöm én is.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.